szentelésben felében legyen a mi úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Korintusi első levél, tehát az apostolok cselekedeteiről írói, 18. részéből, az első 11 versből így szól hozzánk Isten igéje. Tehát az apostolok cselekedetei 18. részének első 11 verséből. Ezek után Pál eltávozott Athénből és Korintusba ment. Ott találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából, feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük. Ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellenszegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta neki: véletek, aki fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávolodott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógában. Krisztus, a zsinagógai elöljáró pedig hitt az Úrban, egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkereszteltettek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak: ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradtak egy évig és 6 hónapig, és tanítottak közöttük az Isten igényét. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünk megfogadását. Amen. Kedves testvéreknek, még mielőtt folytatnánk az Isten tiszteletet, elmondom, hogy a gyülekezeti teremben kivetítjük az Isten tiszteletet, és ha valaki karolülő kisgyerekkel van, akkor majd amikor a gyerek Isten tiszteletre kimennek a gyerekek, ő is ki tud menni a karolülő kisgyerekkel. De nem zavarnak a gyerekek, nyugodtan maradjanak itt, ha egy kis zaj van a templomban, annak nagyon örülünk, ők a mi gyerekeink, örülünk neki, nyugodtan maradjanak itt a templomban, ne érezzék úgy, hogy a ének alatt, az imádság alatt zavarnak a gyerek egy kis hangja. Hagyjuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálottelt szívvel köszönjük meg végtelen jóságodat, szeretetedet, amivel szüntelenül napról napra gondot viselsz rólunk. Légy áldott a te jó voltodért és kegyelmedért. Légy áldott azért, mert szeret, és számon tartod az életünket. Köszönjük, hogy mi is szerethetünk téged. És kérünk, hogy ugyanúgy vezess az életünket, ahogyan vezetted Pál apostolét. Kérünk, hogy szólj hozzánk az ige olvasása és az ige hallgatása között. És kérünk szépen, segíts, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, és el tudjuk fogadni igaz beszédtét, a te tanításodat. Bűnbánattal valljuk meg, hogy oly sokszor védkezünk ellene, szóval is, cselekedetsel is, gondolattal és mulasztással is. De megvalljuk, hogy legfőképpen azzal védkezünk, hogy nem engedünk a Te igédnek, nem engedünk annak, amit Te bűnnek mutatsz, vagy amerre vezetni akarsz bennünket. Pedig épp erre lenne a legnagyobb szükségünk, hogy győzedelmes és áldott életet élhessünk. Ezért kérünk és könyörgünk, hogy a mai Isten tiszteleten is szólj hozzánk. Bocsáss meg a süket füllel elkövetett bűnünket, mulasztásunkat. És kérünk szépen, hogy a Szentlélek által nyisd meg a szívünket. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa a mi bűneinket. Nincs immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint, hanem lélek szerint járni. Amen. Foglaljuk el a helyünket, a énekeljük szerint, a 263. dicséretünket énekeljük el, a régi énekeskönyv szerint ez a 174. dicséret. Tehát az új énekeskönyvben 263. a régiben 174. Kedves testvérek, ha még vannak gyerekek, menjetek nyugodtan, meg vannak titeket a többiek. Fennállva hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szolgódván. A Korintusi első levél második részéből, a 6. verstől a 16. versig. Itt volt hozzá Isten igényét. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem a világnak, sem a világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendel a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg, hanem hirdetjük, amit meg van írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanúgy azt sem ismerheti senki, ami az Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is. De nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekintik, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy nagyon nehéz igét hoztam erre a mai Isten tiszteletre. Szeretném majd részről részre végigmagyarázni. Kérem a testvérek türelmét, figyelmét, hogy próbáljuk megérteni a szívünkbe zárni ennek a nehezen érthető, de mégis nagyon-nagyon fontos bibliai szakasznak a megértését. Korintus egy híres város volt, azt mondják, hogy 700 ezer ember lakott benne, kikötőváros volt, nagyon jó fekvéssel, hihetetlen a kereskedelmi logisztikával, együtt volt benne a fény és az árnyék, a mérhetetlen gazdagság és az embereknek a szegénysége. Ide érkezett meg Pál, hogy hirdesse az evangéliumot. Isten nagy kegyelméből munkatársakra talált, Priscillára és Aquilára. Ők Claudius császárnak a rendelete miatt voltak kénytelenek elhagyni Rómát. Rómában olyan nagy feszültség támadt a zsidók és a keresztények között, hogy a császár elrendelte, hogy minden zsidónak el kell hagyni a fővárost. Így kerültek ők Korintusba. Tehát ebből arra következtetünk, hogy a 60-as évek környékén zajlottak ezek az események, amelyet felolvastam a lekcióban. Azt olvassuk, hogy Pál apostol először a zsinagógában hirdette az igét, hallgatták is, visszautasították az ige szavát, Pálnak el kellett hagyni a zsinagógát, és Krisztus a zsinagóga fő megtért. Nem messze kapott egy helyet, ahol prédikálhatott, és így szegényekből és gazdagokból, pogány és zsidó keresztényekből egy komoly, erős gyülekezet alakult meg. Egy éjszaka látomásban szólt hozzá az Úr, és azt mondta neki, hogy ne félj, hanem szólj, senki sem támad rád, mert nekem sok népem van ebben a városban. És mielőtt a ige hirdetésre rátérnék, hagyd mondjam el, hogy egy alkalommal egészen érthetően és világosan ugyanezen az igén keresztül szólt hozzám az élő Isten. Emlékszem rá, hogy fiatal lelkészként szedtem össze Solymáron, a Szolvány gyülekezetünkben a híveket, és ahogy jártam az utcán, nem nagyon akartak jönni az emberek, feleségem mindig mondta, hogy lasszózom őket, próbáltam amennyire lehet összegyűjteni a gyülekezetet, tehát nem nagyon akartak jönni, és emlékszem világosan, ahogy a Badács utcában jártam egyik családból a másikba, mert megszólalt egy hang, és azt mondta, hogy ne félj, hanem szólj, nekem sok népem van ebben a városban. Akkor még kommunizmus volt, szigorúan tilos volt az egyháznak növekednie, valami új pozíciót felvennie, akár egy új templomot építeni, vagy új templomot építettünk, egy régi le kellett mondani, és mi általában mindent ellenőriztek, és én úgy éreztem, hogy Isten megszólalt az életemben, és ezért én is elkezdhetek ott Solymáron, Budapest övében kiemelt területen egy új gyülekezetet szervezni. Nagyon féltettek az idősebb lelkész kollégák, féltek attól, hogy valami baj lesz, és ezért minden módon igyekeztek megakadályozni, hogy ezt a dolgot én el tudjam kezdeni. Ilyeneket mondtak, hogy nincs még elég jól előkészítve. Abban az időben, ha valamit nem akartak, mindiget mondták. Nincs még elég jól előkészítve. Meg mondták, hogy a pilisvörösvári gyülekezeti szegény, meg a solymári szegény, hát János mit akarsz, egy kódusból kettőt csinál. De Isten, ahogy megígérte, valóban megvalósulhatott a 80-as évek közepén, hogy elkezdhettünk egy új gyülekezetet szervezni, és az új gyülekezet a későbbiekben templomot épített, és amikor az utódok meghalt, akkor úgy adta át a gyülekezetet az utódjának, hogy 70 felnőtt meg sok-sok gyerek jár vasárnaponként az Isten tiszteletre. Isten ma is tud szólni. Tőlünk függ, hogy megértjük-e a szavát, és akarunk-e engedelmeskedni a szavának, vagy pedig megyünk a magunk feje után. És én ma erről szeretnék beszélni. Ugyanis Isten napjainkban is a lelki emberekhez szól. Nehéz teológiai fejtegetést tudom, de fogadj el a gyülekezet, hogy egyszer-egyszer ilyenekről is kell beszélni. Az Isten tisztelet. Hagy forduljak most a konfirmántakhoz, és megkérdezem tőlük, hogy emlékeztek-e arra a kérdésre, hogy ki mondhatja el, hogy vette a Szent Lelket. Nem kell jelentkezni, elmondom én. Aki meglátta már a saját bűneit, aki felismerte a kereszt titkát, akiben megvan az elhatározás Krisztus követésére. Tehát, aki meglátta a saját bűneit, aki felismerte a kereszt titkát, akiben megvan az elhatározás a Krisztus követésére. Aki vette a Szent Lelket, arról mondható el, hogy lelki ember. Egy ilyen különös mondatot mond Pál apostol, hogy a nem lelki ember nem fogadja el Isten lelkének a dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes azokat. A lelki ember azonban megismerheti, mert ő megítél mindent. Tehát az első, amit észreveszünk az igéből, hogy vannak lelki emberek és nem lelki emberek. Ez azért nehéz, mert itt a nem lelki embereknél egyáltalán nem olyanokra gondol az apostol, akik iszákosak, eszékesek, mulatoznak, mindenféle bűnt elkövetnek. Szó sincs jó. Hanem itt két görög szót használ. Az egyik görög szó a psziché, a másik pedig a pneuma. A psziché az az emberi psziché gondolkodás volt. Szokták mondani, hogy ha valakinek ez a pszichéje megbetegszik, akkor ő pszichológiai beteg lesz. A psziché az az emberi személyiségünknek a része. Ezzel születünk. És nagyon sokszor látszik is, hogy valaki gyerekkorában milyen pszichológiai jegyeket hordoz magát. Psziché, pszichológia, ez valahol egy gyökből származó kifejezés. A másik kifejezés pedig a pneuma. az is a lelket jelenti, de az isteni szentet, a pneumában az a Magyarországon is közismert szóval rejlik, ami így mondunk, hogy pneumatológia. Megyek a pneumatológiára. Hát ez a tüdővel kapcsolatos, a lélegzéssel kapcsolatos. A Szentlélek ezt akarja kifejezni a görög pneumaszó. Azért mondtam csak ezeket az orvosi hasonlatokat, hogy jobban meg tudjuk ragadni ezt a két szót. Amikor azt mondja Pál, hogy a lelki emberek, akkor azt mondja, hogy a pszichék. Azok az emberek, akiket a pszichéjük vezet. Ők a lelki emberek. Mindnyájan így születünk. Mindnyájunkat a pszichék vezet. Ez a természetes. Ez a születésünktől fogva hozott rend. És vannak olyan emberek, akik Isten szent lelke által pneumatikus emberek kéneztek. Így úgy a Biblia, hogy lelki emberek. Nem azzal születünk, hogy lelki emberek vagyunk, hanem úgy születünk, hogy Isten adja az ő lelkét belénk. És ha adja az ő lelket a lelkét belé, akkor fogni tudjuk, felfogni tudjuk, megérteni tudjuk mindazt, amit üzen a számunkra. És bennünk fog lakni a Szentlélek, amelyik vezetni fog bennünket. Amikor azt mondja Pál, hogy a nem lelki ember, akkor arra, azokra az emberekre gondol, akik még nem kapták a szent lelket. Akik még úgy gondolkoznak, ami a születésüktől, a származásukból, az emberségükből ered. Nem lelki emberek. Ez a természetes, ez a modából érthető. Hadd mondjam, kedves konfirmandusok, hogy ti még nem vagytok lelki emberek. És ez nem is baj. Még ezért kell lennetek. Csak benne fejezzétek a kereszténységet. Azt mondván, hogy hát ha még nem vagyunk lelki emberek, ugyanolyanok vagyunk, mint a konfirmáció előtt, ennek az egésznek nincs semmi értelme. Ha így maradnátok mindig, akkor annak nem volna semmi értelme. De még nem vagytok azok, de majd azzá lesztek, ha hallgatjátok az Isten igényét. Ha olvassátok a Bibliát, ha emlékeztek az ő, ha odafigyeltek Isten tanítására, és megtartjátok az emlékezetetekben az ő beszédét. Az a legnagyobb baj, hogy a legtöbb ember úgy hozza meg a fiatal korának a nagy döntéseit, hogy még nem lelki ember. Úgy hozza meg az életének a nagy döntéseit, hogy nem figyel oda, hogy mit akar az élő Isten. Nem figyel arra, hogy merre akarja vezetni őt a mindenható. Én szeretném, ha mielőtt meghoznátok ezeket a nagy döntéseket, lelki emberré válva, az ő akaratát keresve nem rontanátok el az életeteket. Amikor valaki nem lelki emberből lelki emberré lesz, akkor mondhatjuk azt, hogy akkor születik úgy. És ekkortól kezdve érti, szívébe zárja az Isten igényét. Most erről mondja Pál apostol az igében, hogy ezek a nem lelki emberek meglátják az Isten dolgait. Meglátják azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szív meg se gondolt, amit készített Isten azok számára, akik őt szeretik. A nem lelki ember ezt nem látja. A nem lelki ember ezt az egészet bolondságnak tartja. És azt mondja, hogy zajban beszél. Kár ilyennel foglalkozni. A lelki ember látja meg, hogy létezik a földi világon túl mennyei világ. Létezik az az ország, így mondja Pál apostol a felolvasott igében, létezik az az ország, ami egészen csodálatos, amihez hasonló szem nem látott, fül nem hallott, ember színe meg se gondolt. Ezt készítette el Isten az őt szeretők számára. Biztos láttunk a nyáron valami szépet, hallottunk valami csodálatos koncertet vagy színházi közvetítést, és az embernek ilyenkor eláll a lélegzete is. Azt mondja Pál apostol, hogy mindennél, amit láttunk, amit hallottunk, csodálatosabb lesz ez a mennyei világ. De csak azok tudnak fogalmat alkotni róla, akik itt a földön nem lelki emberből, lelki emberré lettek. Azok tudnak erről fogalmat alkotni, akik itt a földön pszichikus emberből, pneumatikus emberré lettek. Akiket itt a földön a Szentlélek vezet, akik megtértek és újjászülettek. A többiek számára ez bolondság. És nagyon sokszor előfordul, hogy nem lelki emberek meghallgatják a prédikációt, válaszolnak, és azt mondják, hogy emberi beszéd. Nem készült a lelkész. Nem lehetett követni. Nem értik meg. A lelki emberekről pedig az a tapasztalatunk, hogy a legegyszerűbb prédikációra is rezonálnak, és azt válaszolják, hogy nekem ezt meg ezt üzente az élő Isten. Senki sem lehet magától pszichikus emberből, pneumatikus emberé. Isten tehet azzá bennünket. Ezért kell imádkoznunk a magunk megtéréséért, a magunk újjászületéséért is. Ezért kell hallgatni az igét. Így leszünk. Nem lelki emberből, lelki ember. Láttam egy nagyon szép filmet, hogy ajánlom a gyülekezet figyelmébe. A Mennyország valóság. Nem mondom el a történetet. Valaki meg akarja nézni, egy gyönyörű szép film, kosztümös film, egy aranyos kisgyerek főszereplésével. Mennyország valóság. És van benne egy jelenet, ezt szeretném idehozni a testvéreket. Az egyik főszereplő elmegy a barátja sírjához, aki hősi halált volt. És ott ül a sírjánál, és tesz egy csokor mezei virágot a sírjára. És ennek a fiatal embernek a édesanyja oda megy mellé. Akkor tudatosodik az édesanyjában, hogy ki az, aki hétről hétre virágot szokott kivinni a fiának a sírjára. A férfi a gyülekezet lelkésze. Amerikában történt, egy valóságos eset. A nő pedig a gyülekezetnek a kántora és presbitere, a vezetőségnek egy meghatározott személye. Akkor egy nagyon mély és őszinte beszélgetés kezdődik el között. Ez az édesanyja döbbenten konstatálja, hogy a lelkész kijön a pia sírjához. Hát miért jött ki? Nem érti. Nyilván azért, mert szerette a fiát. virágot is hoz, tisztelet jelvényű. Úgy látszik, hogy Amerikában szokás, hogy amerikai zászlót is időnként kitesznek a hősi vallottak sírjára, mert ki zászlókat és kilítést kitett a sírra. És ez annyira megérinti ezt az édesanyát, a gyülekezet lelkészét, hogy őszintén elmondja a lelki pásztornak, hogy ő most már nagyon bánja a múltkori beszélgetésüket a lelkésszel. Mert akkor egy nagyon keserű asszony szerepét játszotta el. És mivel a lelkész bizonyságot tett arról, hogy a mennyország valóság, ezért a presbitériummal együtt megfogalmazták, hogy elkezdenek egy új lelkész keresni, és ő pedig keressen egy másik munkahelyet volna. Miért mondta Mária hosszan ezt a tűzvészet? Mert szerepel ebben egy nagyon fontos, meghatározó asszony, aki vezeti a gyülekezetet. Nem csak a gyülekezet énekét, hanem presbiterként az egész gyülekezetet. És ítéletet mond a lelkésze felett. És világosan kiderül a tényből, hogy ő még nem lelki ember. Szívét viseli a gyülekezet gondját. Azt akarja, hogy a gyülekezetben minden a legnagyobb rendben legyen. És ahogy ő mondja, nem akarja, hogy cirkusz legyen ebből az egész mennyország kérdésből. Még nem lelki ember, még pszichikus ember, még az emberi gondolkozásmód irányítja. A lelki ember másképp dönt. A lelki ember más lát jobban. A lelki ember más választ. Az a dráma, hogy akkor is kell döntéseket meghozni, amikor nem vagyunk lelki ember. És nagyon sokan ilyenkor nagyon rossz döntéseket hoznak. Emberi indulatból. Keserűségből, csalódásból. Neki mennek a másik embernek. Kioktatják. Családok összeugranak. Vállalkozáson belül az egyik megszivatja a másikat. Úgy viselkednek, mint nem lelki emberek, mert az emberi psziché igazgatja őket. Volt itt egy kedves gyülekezeti tagunk, komoly vagyona volt, és ezt az 1 milliárd 700 millió forintos vagyonát egy munkatársa lejutott. Nem akarom elmondani, hogy hogyan nem akarok ötleteket adni a testvéreknek, de képzeljük el, hogy alig kórházban volt, addig valaki lenyújt a vagyona. Nem lelki ember. De nagyon sokszor a nem lelki ember nem ilyen. Hanem a nem lelki ember nagyon okos, nagyon művel, nagyon intelligens. Csak azt nem látja, ami olyan csodálatos, a mennyei világot. Nem tapasztalja, hogy annak az útmutatása szerint lehet élni. Azt nem tapasztalta még meg, hogy a Szentlélek ugyanúgy tud hozzászólni, ahogy Pál apostolhoz szólt Korintusban. Azt nem tapasztalta meg, hogy a Biblia igaz, és ezért érdemes a Bibliára odafigyelni. Nagyon rendes ember, nagyon becsületes ember a legtöbb. Csak a pneumának a vezetését nem érte át. kedves konfirmandusok, onnan lehet felismerni, hogy valaki lelki ember, hogy tud bűnbánatot hogy gyakorolni. Emlékeztek, ezt mondtam az előbb, hogy akiben megvan az elhatározás, aki fölismerte a keresztitkát, tehát tud bűnbánatot gyakorolni, az a lelki ember. És megvan benne az elhatározás a Krisztus követésére. A bűnbánat, a bűnvallás, a bűnünknek az Isten elé való vetétel, vagy így szoktuk mondani szép szimbolikus szavakkal, hogy oda tesszük a kereszt tövéhez a mi bűneinket. Szóval ez a bűnvallás, ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon is hozzátartozik ahhoz, hogy mi nem lelki emberből, lelki emberré, pszichikus emberből, pneumatikus emberré legyünk. Kedves testvérek, azt szeretném elmondani, hogy ha valaki lelki ember, akkor az a különös, hogy lelki emberként még a nem lelki emberek is hallgatnak a szavára. Mond dolgokat, és valahogy odafigyelnek a beszédébe. Legalább elgondolkoznak rajta. Az elmúlt héten temettünk egy kedves testvért, és én ezt az ő életében is láttam. Ez egy nagyon nagy dolog, amikor ott ül valaki a beteg ágyánál, és a fiatal nemzedék oda megy a beteg ágyához, hallgatja a beszédét, nem azért, mert olyan divatos dolgokat tud mondani, hanem azért, mert lelki dolgokat tud mondani. Ha valaki lelki ember, akkor annak a szava ráragad a többiekre. Én ezt a testvért itt vagyok most már 21 éve, nem hallottam úgy, hogy kritizálta volna az igényhirdetést. Biztos volt olyan igényhirdetés, amit meg lehetett volna erősen kritizálni. De ő lelki ember volt. És mindig azt kereste, hogy mit tanulhat, hozzá mit szól az az igényhirdetés. És úgy fogadta, mint Isten beszédét. Lelki ember. Van itt az ige végén két nagyon nehéz gondolat, már hosszan beszélek, ma nem akarok belemenni, egyszer majd megígérem, hogy tényleg erről a két nehéz gondolatról is beszélek, de én ezt a nagyon csodálatos dolgot láttam ennél az elmúlt testvérünknél, hogy az ige tanítását mindig a szívében volt. És az volt a különleges örömöm, hogy Isten embereként és mindenki előtt egy bizonyságtétel volt az egyszerű életben. És azok a gyerekei, unokái, akik sokkal magasabb iskolát szereztek, mint ők, erre a lelki tanítására, erre a pneumatikus Istentől való beszédére odafigyelte, és engedelmeskedte annak a beszédnek. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyekben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyük minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom
lehetőségét, tudván, hogy a jókedv adatkozó szeretél is.